Sziasztok, sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Benne van ők egy ószövetségi sorozatban, Mózes első könyvét tanulmányozzuk, de én most egy új szövetségi igét hoztam, úgyhogy ebben kérlek benneteket, hogy kövessetek majd, de mielőtt felolvasnám, akarok beszélni egy picit az igehirdetésem céljáról is, meg a témájáról is. Hát röviden, ha azt meg akarom mondani, hogy mi a célom ez az igehirdetéssel, akkor az a célom, hogy megsértselek benneteket. Benne vagytok? Retorikailag, lélektanilag nem túl helyes így kezdeni, meg főleg, hogyha témát is mondom, nem túl helyes így kezdeni. De van egy barátom, nekem egy erdész barátom, és mikor beszélgettünk egyszer a magvető példázatáról, akkor mondta, hogy nagyon érdekes az, hogy vannak olyan magok a növények között, amik nem szöknek szárba, nem kezdenek el fejlődni, hogyha nem sérti meg őket valami, ha nem sebzi meg őket valami. Csak akkor fognak kihajtani és növekedésnek indulni, ha valami sebet ejt rajtuk, és így kerülnek be a talajba, és éri őket mindaz a hatás, amivel ott találkoznak. És ez a mai ige, ez egy picit ilyesmi. A címe az, hogy akik az emberek között a legnyomorultabbak. Hogy tetszik? Hát elnézést kérek érte, a mentségemre legyen szóval, hogy ezt az igéből vettem. Majd föl fogom olvasni, és látni fogjátok. Valami miatt Isten fontosnak tartotta, hogy ne csak mindig a legáldottabb, legsikeresebb emberekről essék szó, hanem mondjuk a legnyomorultabbakról is szó essék. És persze a célja ennek nem az, hogy megsértve érezzük magunkat, vagy hogy földbe döngöljön bennünket az ige, vagy bármi ilyesmi, hanem hogy rálátást adjon az életnek egy olyan aspektusára, ami segíthet minket a megfelelő úton menni. Ez a mai ige hirdetésnek a célja azért nem az, hogy megsértselek benneteket, hanem ahhoz tudnám hasonlítani, ahogy egy kötéltáncos sikeresen tud menni a kötélen. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy egy ilyen helyzetben hogy kell nézni. Hogy valaki egy kötélpályán végig tudja menni, ahhoz hogy kell néznie. Hát egy ilyen kettős látást kell kifejlesztenie magába, ez érdekes, hogy egyrészt távolabb kell látni, mint ahol áll, ha nagyon maga elé néz, akkor leesik. Ugyanakkor mégis kell látni egy picit a pályát maga előtt is, mert akkor megint csak elvédheti a lépést. Tehát valami olyan készséget kell kifejleszteni, hogy egy picit messzebb is nézni, ugyanakkor azt is látni, ahol tart. És hát az az ige végső soron egy ilyesmire fog hívni bennünket. De a címe az, hogy akik az emberek között a legnyomorultabbak, és hát azt kell látnunk, hogy a bűnbeesés óta a világon mindig jelen volt a nyomorúság, hol fokozottabb, hol kevésbé fokozott mértékben a háborúkra, a járványokra, a krízisekre, a válságokra, hogyha gondoltok. Nagyon-nagyon sok nyomorúsággal élt az ember. Egy olyan világban élünk, ahol nem lehet ettől elszakadni, a nyomorúság körülvesz minket, sőt, egy picit a mi életünkbe is néha bebeköltözik, és hát érdekes ez a kérdés, hogy kik is a Földön a legnyomorultabb emberek? Hát én összeszedtem néhány információt, ilyen adatokat, csak hogy legyen mihez viszonyítanunk. Milliók élnek nyomorúságban ma is a Földön, és nagyon nyomorult sorsban élnek most, ma délelőtt is. És csak néhány dolog. Nézzük először a függőségeket. Alkohol és kábítószer miatt 2-2,5 millió problémaivó van ma Magyarországon. 2-2,5 millió problémaivó. Köztük egyre több a nő a kutatások szerint. Nehéz kideríteni, hány nő van benne, mert ők titokban isznak. Nem az utcán tántorognak, mint a férfiak. Mi ma reggel szembe jöttünk egy sráccal, és gondolkodtunk, elférünk az autóval mellette. Ő nem a járdát választotta az úttestet, mert jó, kihasznált a szélességével. Szóval a nőket nem nagyon látunk itt tántorogni, de nagyon sok köztük a nő. 1 millió alkoholista ezek közül, az emberek közül a végstádiumban vannak. Emberileg azt mondják a szakemberek, hogy ezek azok, akik már nem lehet segíteni. Hogyha pénzügyileg akarjuk összegezni, azt mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy körülbelül 700 milliárd forint kárt okoz a magyar gazdaságnak az alkoholizmus. Nagy nyomorúságban élnek ezek az emberek. De vannak a Földön sokan, akik éheznek és szomjaznak. A világban 850 millió és 1 milliárd közé teszik a éhezőknek a számát. Ez egy 2005-ös adat, amit találtam az interneten. 850 millió és 1 milliárd között. Hihetetlen. Vannak, akik magányosak, barátok, család és szeretet nélkül élnek. Világszerte évente 100 millió emberben alakul ki depresszió emiatt, hogy totál egyedül érzi magát az életben, nincs kihez kapcsolódjon. Nincs, akihez forduljon, vagy aki őhozzá fordul. Magyarországos éven szinten közel 1 millió embert érint a depresszió, a rokkantaknak a 30%-át a depresszióból származó pszichoszomatikus betegségek teszik ki. Hihetetlen nagy szám. Aztán sokan élnek a földön bújtatott rabszolgaságban, akik szinte ingyen dolgoznak. Ugye azt gondoljuk mi, hogy már rég le lett küzdve a rabszolgaság, az már múlt év, nem így van. Nagyon-nagyon sokan élnek rabszolgasorsban a földön ma. 12 millió gyereket tartanak számon, akik kényszermunkában élnek. 12 millió gyereket ma a mai világunkban. Vannak, akik számolgatják, hogy mekkora biznisz ez, és azt mondják, hogy éves szinten 32 milliárd dollárt termelnek ezek a gyerekek. Azoknak, akik rabszolgasorban tartják őket. Ez az, amiért eladják a szívüket a rabszolgatartók, gyerekeket. Ezek a gyerekek csak 32 millió dollárt termelnek, 13 ezer dollárt fejenként évente egy-egy rabszolgatartónak. Ennyit hoz a kizsákmányolásuk. Aztán gyermekek millióit kényszerítenek prostitúcióra. Egyszer egy OMS konferencián a statisztikákat úgy fordította le valaki, hogy minden nap, ha jól emlékszem, föl is írtam valahova, igen, 3 repülőnyi ember indul csak Amerikából úgynevezett prostituált turizmusra. Olyan országokba, ahol gyerekeket prostituáltnak adnak el a szüleik, hogy élvezzék ezeket a szolgáltatásokat. Naponta 3 telerepülő, csak Amerikából. Aztán ne beszélünk Európából. Az meg ugye elég komolyan hozzájárul ehhez. 2 millió gyerek válik évente prostituáltá. Ez 5479 gyerek naponta. Micsoda nyomorúság. Sokan élnek mindennapok szintjén félelembe, mert bántalmazzák őket fizikailag, vagy bántalmazzák őket lelkileg. Magyarországon azt mondják, hogy a nőknek a 20%-a szenved fizikai bántalmazástól. Ez a lakosságnak egy nagyon nagy része, hihetetlen nyomorúság, ami áthatja azt a világot, amiben mi élünk. De Isten igéje azt mondja, hogy vannak ezektől az emberektől nyomorultabb emberek. Vannak, akik még ezektől az emberektől is nyomorultabbak. Azoktól, akiket eladtak prostituáltnak, azoktól, akiket rabszolgaként dolgoztatnak, azoktól, akik éheznek és szomjaznak, azoktól, akik magányosan élnek és depressziósak sok-sok éven keresztül, és tönkre megy a fizikai egészségük is. Ez azt mondja az ige, hogy vannak, akik ezektől még nyomorultabb emberek. Pedig ez micsoda nyomorúság? Mennyi fájdalom, mennyi szenvedés. Nem tudom, hogy ahogy hallottátok ezeket az adatokat most így, hogy képesek vagytok-e befogadni. Miközben mi itt élünk, ebben viszonylag hűvös kis teremben ülünk, aközben ennyi ember ilyen nyomorúságot él meg a földön valahol. A lelkünk védekezik az ilyen információk ellen. Egyszerűen nehéz vele mit kezdeni. Nehéz megbarátkozni a gondolattal, hogy a nyomorúság így jelen van, és hogy van, akiknek az élete az ezt jelenti. De az ige azt mondja, hogy vannak ettől nyomorultabb emberek a földön. Nem ezekről akarok beszélni innen kezdve, ezt csak viszonyítási alapként mondtam, hogy legyen mihez kapcsolni azt, amiről a Biblia beszél. Sejtitek-e, hogy kik lehetnek azok? Tudtok-e mondani néhány példát? Valami eszetekbe jut-e, hogy kik lehetnek még ezektől is nyomorultabbak? Azt mondja, Pisti, Isten nélkül élő emberek. Igen, például. Bizonyos értelemben még sokkal-sokkal nyomorultabbak, hiszen a jövőjük sincs meg. De még ettől is vannak nyomorultabbak. De akkor remélem, most már kíváncsiak vagytok az igére. Az 1 Korintus 15.9, amit szeretnék elolvasni. 15.19, 1 Korintus 15.19. Ha ott van nálatok a Bibliátok, akkor ezt keressétek meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Szeretném, hogyha most imádkoznánk. Egy picit maradjunk csendben, reflektáljunk, valamit mondjunk Istennek. Remélem, egy picit tényleg megsértett benneteket. Engem megsértett. Abban az értelemben, hogy sebet ejtett rajtam. Valamit Isten meg akar fogni ezen keresztül bennünk. De érdekes és fontos észben tartanunk, hogy az az Isten, aki nincs statisztikákra utalva azzal kapcsolatban, hogy átlássa a világnak a nyomorúságát, az az Isten, aki nem egy lakonikus távolsággal nézi az emberek fájdalmát, nyomorát és szomorúságát, és tisztában van vele, hogy mit érezhet egy gyermek, akivel ezt teszik. Hogy mit érezhet egy ember, aki úgy érzi, hogy kilátástalan, az egész élete úgy fog eltelni, ahogy telik, és nincs esélye kitörni abból a sorsból, amiben benne van. Tisztában van vele, fáj neki, szereti őket. Ez az Isten azt mondja, hogy de tudjátok mit? Még ettől is van egy nyomorúságosabb állapot. Egy picit lejünk csendbe, és engedjük meg valahogy a Szentléleknek, hogy megérintsen bennünket, és hívjon egy nyitottságra, hogy valahogy Isten megfogja minket ebből az igéből ma, és egy jó dologra hívjon meg minket. Úr Jézus, előtted vagyunk, és szeretnénk felajánlani neked ezt az időt, és kérni, hogy tedd meg azt velünk, amit sokszor mi nem vagyunk képesek megtenni, hogy megnyíljunk előtted, megnyíljunk olyan kérdéseknek is, amik nem kényelmesek, nem esnek jól. De tudjuk, hogy édesatyánk, hogy te olyan Isten vagy, aki megsebzel, de be is kötözöl. Hogy néha megbetszel minket azért, hogy egy nagyobb, gyümölcsözőbb termést hozhasson az életünk. És szeretnénk megengedni, hogy azt tegyél, amit te jónak látsz. És hívni téged, Szentlélek, hogy gyere és te szólalj meg ebből az igéből, hozd hozzánk közel az Úr Jézust. Adj egy jó perspektívát, bátorítást, erőt. Befejezni dolgokat, hogy Pisti imádkozott, vagy újat kezdeni, vagy megmaradni a jó mellett. Szükségünk van rád, és szükségünk van a te igédre. Amen. Tehát Isten igéje itt azt mondja, hogy a világ legnyomorultabb emberei nem a testi betegek, nem a fogyatékkal élők, nem az éhezők és a szomjazok, nem az elnyomottak és a kizsákmányoltak, nem a különböző pszichiátriai nyomorúsággal küzdő emberek. A világ legnyomorultabb embereit a keresztények között lehet megtalálni. Ez azt jelenti, hogy ha mi itt keresztények vagyunk, nagy esélyünk van rá, sajnos, hogy ehhez tartozunk, mert van egyfajta olyan üzemmódunk, ami azzá tud minket tenni. Szóval ezek elég nehéz dolgok. Valószínű, hogy ma a világon sok szép templomban, amik vagy modernek és ilyen kristálykatedrálisok, és ott ülnek benne ezrek, központi fűtéssel, szépen fölöltözve, jó autókat a parkolóba hagyva, vagy régi templomokban, mint például a Szent Pál katedrális, amiről itt a Máriától hallottunk. Múlt héten voltam ott éppen egy ilyen emlékisten tisztelten, és így vonultak be az angol lordok, meg az ottani arisztokráciának a képviselői, szóval nagyon értenek az ilyen dolgokhoz ők. Érdekes élmény voltunk, soha nem láttam ilyet. Szóval az ige alapján valószínű, hogy ezeken a helyeken vannak a legnyomorultabb emberek a Földön. akiket nem gondolnánk annak az öltözetük alapján. Nem gondolnánk annak a világképük alapján, a hitrendszerük alapján. És sok-sok dolgot mondhatnánk. Lehet, hogy éppen a legkonszolidáltabb emberek között vannak, akik egy viszonylag erkölcsös életet élnek, jól konszolidált életet élnek, jól nevelt gyerekeik vannak, van pénzük, nem szenvednek semmiben hiányt. És nem gondolnánk mi, hogy azt kellene mondani, hogy az ilyen emberek azok esetleg nyomorultak lehetnek. De Isten valahogy a mennyből nézve egy más perspektívából jónak látta 2000 évvel ezelőtt leíratni a korintusi hívőknek azt, hogy tudjátok, ha szétnéztek a világban, és látjátok azt a sokféle nyomorúságot, ami körülvesz benneteket, tudnotok kell, hogy én számon tartok valamilyen más típusú nyomorúságot, ami ezektől is rosszabb. És ezeket sajnos csak kizárólag keresztények között lehet megtalálni. Még csak nem is azok között, akik Isten nélkül élnek. Isten így látja. És nem azért, mint mondtam, mert Isten nem tud együtt érezni azokkal, akikről szó volt. Nagyon is, hogy együtt érez velük. Istennek mindig, minden generációban gondja volt arra, hogy a saját gyermekei közül elhívjon embereket, akik a teljes idejükben, vagy a munkájuk mellett ezekkel nyomorúságban élő emberekhez elmentek és szolgáltak nekik. És Isten szeretetét, kegyelmét vitték, és próbálták a megoldásokat is szállítani, amire lehetőségük volt, mert Isten indította őket erre. Ma is van nagyon sok keresztény, aki ezek felé szolgálnak, de Isten, aki ismeri ezeket a fájdalmakat, és jól látja, hogy hány ember szenved ezektől a dolgoktól, azt mondja, hogy vannak nyomorultabb emberek köztünk keresztények között. A nyomorúság legtragikusabb válfaja az kizárólag köztünk létezik, ezt mondja Isten. Most az Úr Jézus azt mondta, hogy az ige az táplálék a léleknek. Olyas valami, ami az életet föntartja bennünk. Ugye ő mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. De ez az ige, ez olyan étel, amit az ember nem szívesen vesz a szájába. Nekem egy katonai élményem jutott eszembe, amikor bekerültem a hadseregbe, lefogytam, vagy 8-10 kilót kapásból, mert nem akartam megenni, ami ott volt, mert nagyjából szóval menzától még lejjebb képzeljétek el. Hát olyan moslékszintű dolog volt, és olyan cuccokba adták ki, ami rajta volt az előző 3 hétnek az étlapja. Szóval nem is kaptunk tányérat, meg ilyesmit, hanem ilyen mélyített tálcákat, és ebben benne volt az előző heti moslék is nyomokban. És az ember úgy eleinte, még nem tört be, addig nem evett. És akkor egyik ilyen nap, ugye kopaszkorában nem tudja, hogy életbe kell maradni. Egyik nap mentünk a kajádába, és ki volt írva, hogy vesevelő lesz, és hú, mondom, na végre valami jó kaja, és teljesen így rá voltam készülve, amíg másfél órát sorba álltunk érte, mert ez általában így ment, a szertartás az úgy volt, hogy egy másfél órás sorbaállás után 5 percet tehettél, és akkor mondták a gumik, hogy na, elvtársak, egészségükre föl, és akkor így menet közben dobáltak a kopaszok, hogy nehogy éhen veszenek. Na és amikor odaértünk a vesevelőhöz, és a számba vettem, hát azt nem mosták meg, és nem tisztították meg, tele volt még kavicssal. Tehát ilyen fogaim között ott rasta volt. És hát erről az ígéről nekem valami ilyesmi jutott eszembe, hogy hát mintha kavicsot rágna az ember, amikor ilyen témákat fölhoz a Biblia. Nem az a finom ízletes étel, amit az ember alig vár, hogy elfogyasszon. Valaki mondhatná, hogy Tamás, van annyi szép ige, amit jó olvasni, jó hallgatni, nem lehetett volna inkább valami olyasmit. Hát nekem ma ez adatot, szeretnék erről beszélni, de ez egy nagyon jó ige. Ha tényleg befogadjuk, ha tényleg megemésztjük, a javunkra van. Olyan dolgokra hívhat Isten bennünket, amire igazán szükségünk van. Szóval én arra kérlek benneteket, hogy próbáljuk meg kikanalazni, mert amire az ige hív bennünket, ez egy picit az, amiről a kötéltáncossal kapcsolatban mondtam, hogy emeljük fel a fejünket egy kicsit. Mielőtt belemennék, hogy közel hozzam a mai életünkhöz ezt, szeretnék egy picit a korintusi problémáról beszélni, hogy miért is mondta ezt a Szentlélek nekik? Miért kellett Pálnak leírni ezt a gondolatot, hogy csak ha ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk? Úgyhogy olvassuk el egy picit az összefüggést is. A 12. verstől olvasnám, hogy egybe lássuk ezeket. Ugye Pál Jézus feltámadásáról és a mi feltámadásunkról tanít. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadta halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támad fel a halottak közül. Ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Tehát ha röviden összegezni akarom, hogy mi is volt a gond, akkor azt mondhatom, hogy a korintusiak hittek az evangéliumban. Hittek abban, hogy Isten Jézusban emberré lett és közénk jött. Magára vette a mi sorsunkat. Hittek abban, hogy Jézus mikor szenvedett és meghalt a kereszten a bűneinkért, akkor helyettünk tette ezt. Hogy odaállt az én helyemre, a te helyedre, helyettünk tette meg, és ezzel leválasztott bennünket a bűnnek a hatalmából, és ezzel kiragadott minket a sátán uralmából. Hittek ebben. Még abban is hittek, hogy Jézus feltámadta halálból, a megigazulásunkra, és hogy feltámadt azért is, hogy Isten hatalmas bizonyítékát adja annak, hogy ez a halál minden haláltól különbözik, hogy ez egy valódi, helyettes áldozat. Igazi kiút az embereknek abból az állapotból, amibe keveredtek, Istentől elszakadva. Hittek ebben. Abban viszont nem hittek, hogy az emberek feltámadhatnak. Kialakult köztük egy olyan furcsa tévtanítás, hogy azok a testvéreik, akik meghaltak, és Jézus még nem jött vissza, azok az emberek elvesztették a jövővel kapcsolatos reménységüket. Akik meghalnak azelőtt, mielőtt Jézus visszajönne a második visszajövetele előtt, azok elvesztenek egy csomó ígéretet. És éppen ezért törekedtek arra, hogy igazán nagy hittel ragaszkodjanak a szentségükhöz, a szellemiségükhöz, egy csomó minden dologhoz, hogy Isten szemében elég jók legyenek ahhoz, hogy Isten megtartsa őket ebben az életben. És hogy még a testükben, az földi életükben meglássák, még Jézus visszajön. És ők hitték azt, hogyha ők ezt elég komolyan gondolják, és elég komoly hívők lesznek, és elég nagy keresztjének lesznek, akkor megúszhatják azt, hogy meghalnak mondjuk betegségekben, balesetekben. Remélték, hogy egy részeg BMW-s nem fog szemből beléjük menni, mert ők nagy hívők. Nem fognak meghalni az öregségben, stb. És ez az, amiért a Szentlélek leíratta Pállal ezt a gondolatot, hogy helyre tegye őket, és két dolgot szeretett volna megtanítani legalább nekik, két fontos igazságot szeretett volna fölemelni előttük a Szentlélek ezeken a szavakon keresztül, ezen keresztül, az igen keresztül, hogy az, hogy Krisztus feltámadta a halálból, ez annak a bizonyítéka, hogy mindenki fel fog támadni a halálból, és nem fog senki a halálban maradni. Úgyhogy akik meghaltak, semmiről nem fognak lemaradni, mert ahogy Jézus feltámadta a halálból, ez bizonyítja, hogy Istennek van ereje a halottakat a halálból kihozni, így fel fog támadni mindenki, aki Krisztusban halt meg. Ez az egyik. A másik, hogyha ezt egy keresztjén hittel elfogadja, az már nem csak ebben az életben reménykedhet a Krisztusban, hanem az örökkévalóságra nézve is reménykedhet a Krisztusban. Akár meghal itt a földön, akár megéri, hogy Jézus visszajön. Két dolog. Biztos a feltámadás, az élet nem jár le egy ponton, és utána kész, minden elveszett. A másik, hogy már itt és most az örökké valóságra nézve is reménykedhetünk Jézus Krisztusban. Élhetünk és meghalhatunk az örökké valóság fényében, és tudhatjuk, hogy nem fogunk elveszni, eltűnni a süllyesztőben, hanem hogy Isten meg fog minket őrizni. Na, hogyan jelenik meg ma ez a probléma? Ők ugye csak erre az életre nézve reménykedtek Krisztusban, hogy itt maradnak a földön, életben maradnak itt a földön, addig még Jézus visszajön. De ez a probléma elő tud állni másképp is, hogy csak erre az életre nézve reménykedik egy keresztjén az Úr Jézusban. Ma ez egy kicsit másképp áll föl, ez a probléma, másképp jutunk ide, mint ahogy ők. De sokan vannak ebben az állapotban a mai keresztjének között is, hogy csak erre az életre nézve reménykedünk az Úr Jézusban. Nem azért, mert nem hiszünk a feltámadásban. Hiszünk mi. Hiszünk. Ha valaki megkérdezi, hogy mint dogmatételben, mint hitvallási pontban hiszünk-e, persze hiszünk. De mégis az életünket úgy éljük, mintha ebben az életben reménykedhetnénk kizárólag az Úr Jézusban, és nem gondolunk bele olyasmikbe, amik Isten szerint még fontosabbak ettől. És bele tudunk sodródni egy olyan állapotba, amitre Isten azt mondja, hogy ez a legnyomorúságosabb állapot itt a földön, amiben ember lehet. Hogy jól megértsük a 19. versnek a mondani valóját, szeretnénk szavanként végigmenni rajta, kiemelni a legfontosabb kifejezéseket. Az első az a reménység. Ugye azt mondja, hogy csak ebben az életben reménykednek a Krisztusban. Tehát a korintusiakról elmondható az, hogy volt reménységük, és ez egy nagyon jó dolog. Fontos dolog a reménység. Mi az? Hogy tudnánk azt megragadni? Mit is jelent az, hogy valaki reménykedik? Az az eredeti kifejezés, ami az Új Szövetségben van, az végül is várakozást jelent. Várakozást a jelenben arra, ami a jövőben biztos be fog következni. Vagy várakozás valakire, aki biztosan el fog jönni. A görög eredeti szó ezt jelenti. Várni. Aki reménykedik, az vár. Az valamire vár, de a magyar szóban, ebben a reménység szóban benne van egy picit a magyar léleknek a nyomorúsága, hogy ezt a kifejezést használjam. Mi egy picit úgy értelmezzük ezt a kifejezést, hogy szeretnénk, hogy valami megtörténjen a jövőben. Amikor azt mondja valaki, hogy hát igen, én remélem, akkor a bizonytalanságának is hangot ad, hogy szeretne egy olyan állapotot, amit jónak lát, de bizonytalan benne, hogy vajon megtörténik-e vagy nem. Ugye a történelmünk minket erre nevelt. Mi annyi mindenben reménykedtünk már, és annyi segítségre vártunk már, az 56-tól elkezdve a 48-as szabadságharc, visszamegyünk egy csomó történelmi eseménybe, mi reméltünk, nagyon sokszor reméltünk, és jó pofára estünk, mert nem az történt. És a magyar lélekbe ez nagyon mélyen beivódott. Hogy a reménység az egy kívánt jövőnek a várása, de bizonytalanul. Na, de az Új Szövetség kifejezéséből ez hiányzik, semmi bizonytalanság nincs benne. A bibliai reménység az egy bizonyosság arról, hogy valami meg fog történni. Hogy valaki el fog jönni. Biztosan. Nem tudjuk mikor, de egészen biztos, hogy meg fog történni. Ezt jelenti ez a kifejezés, és ez a szó, illetve hát ez a lelki állapot, vagy ez a hozzáállás az élet dolgaihoz, ez összekapcsol több dolgot. Egyrészt összekapcsolja a múltat, a jelent és a jövőt. Egy múltbeli tapasztalatra nézve a jelenben bizonyos vagyok benne, hogy be fog következni az, amit a jövőtől várok. Összekapcsolja ezt a három dolgot. Egy egyszerű példát mondva. A gyerekem most beteg, lázas. A múltban volt egy tapasztalatom, hogy amikor odaadtam neki a lázcsillapítót, akkor az a jövőben láztalanná tette őt. Tehát mit csinálok, ha reménykedek? Beadom neki a lázcsillapítót, és ez összeköti a múltat, a jelent és a jövőt, és el fog jutni a jövőbeli kívánt állapotba, amit várok, hogy lemegy a láza. Ugyanezt jelenti a reménység Istennel kapcsolatban, hogy volt a múltban valami, amit Isten megtett. Állt az a kereszt, amiről énekeltünk, állt az a kereszt, amiről beszéltünk. A legnagyobb bizonyíték állt, ami az Isten szeretetéről szól. A múltban történt valami. Aztán, ha a személyes életünkhöz lépünk, a múltban Isten engem megkeresett, felajánlotta ezt a kegyelmet Krisztusban, belépett az életembe, és amikor én bármit elé hoztam, akkor nem egy süket Istennel találkoztam, aki halás károsult lett, vagy szabadságra ment, hanem többször is jelét adta annak, hogy ott van, törődik, figyel, fontos neki az életem, és reagált. Na erre a tapasztalatra, és erre a múltbeli tényre alapozva, amikor a jövőben nézek, és látok dolgokat, és szeretnék dolgokat, akkor a jelenben meg tudok nyugodni Istennek a szeretetében, és a hatalmában, és a kegyelmében. Mert reménykedem, hogy valami, amiben a jövőbe lett megígérve, az meg fog történni. És az a jövő egyszer jelenné lesz. Ez a reménység. Ez az, amire Isten hív bennünket. Mi lenne velünk, hogyha nem tudnánk reménykedni? Hát bajba lennénk. Az élet nem működne a reménység nélkül. A reménység az annyira fontos, hogy azt mondja az ige, hogy az újjászületésnek az egyik, a sok közül, az egyik célja ez volt, hogy élő reménységünk legyen. A Péter levele azt mondja az első rész harmadik versben, hogy áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Annyira fontos ez a reménység, hogy az újjászületésünk többek közt ezért is történt, hogy egy élő reménységünk legyen, ami az élő Istenhez kapcsolódik, és valóban működik az életünkben. Na, a korintusiakról elmondható, hogy legalább reménykedtek. Nekünk is nagy szükség van, szükségünk van a reménységre. Nagyon aktuális dolog a reménység. Milyen világban élünk? Hát, ez a világ komoly pénzügyi krízisben van. Mi lesz az euróvezettel? Megmarad? Nem marad? Kilábalunk ebből? Nem lábalunk ki. Mi lesz a gazdaságunkkal? Kormányunk olyan ígéreteket tett, hogy itt elvonások nem lesznek. Aztán a különböző elvonások, ugye minden család érzékeli, nem tudnak mit csinálni, valahonnan forrás kell, vonják el, családok mind gondolkodnak. Mi lesz? Múlt héten vagy két hete hallottam egy ilyen infot, hogy a tervezett új ingatlan adó azt jelenti, hogy akinek egy 10 millió forintos lakása van, ami annyit ér, az előfordulhat, hogy havi 30 ezer forint adót fog fizetni. Na, budaörsiek, hajrá! Kinek van itt 10 millió forint alatt ingatlanja? Még a panellakások is többet érnek ettől, és ki tudja ezt kigazdálkodni? És akkor az ember azon gondolkodik, hogy hát akkor mi lesz itt? Ez a világ gazdasági krízisben van, és senki nem tudja megmondani, hogy hova fog kiukadni. Csak reméljük, hogy Isten valahogy kiemel bennünket ebből. A világ politikai krízisben van. Ugye megtörtént az iszlám tavasz, és örültünk annak, hogy a Közel-Keleten meg Afrikába egy csomó diktátor hát eltűnt. Na de mi lett helyette? Fölborult a status quo. Egy csomó új iszlám ország fölállt, élükön például eddig ugye Törökország egy olyan szövetséges volt, akiben lehetett bízni, hogy nyugton marad, de fölállt, és az élére akar állni ezekkel a folyamatokkal. Mi lesz Izrael körül? Minden borult. Hihetetlen komoly erőfeszítések mennek a háttérben, hogy politikailag kivédjék az ebből fakadó veszélyeket. Sikerülni fog? Ki tudja. Ugye Izraellel kapcsolatban mondja a Biblia, hogy az a lakmuszpapírja a történelemnek, tehát ami ott történik, arra érdemes odafigyelni. Demográfiai krízis. Az összes nyugati társadalom, azt hiszem, hogy leszámítva az Egyesült Államokat, demográfiai krízisben van. Olyan kevés gyereket vállalnak a családok, hogy ez már gazdaságilag kimutatható, hogyha itt nem történik valami, akkor a következő generáció nem tudja eltartani az inaktív akkor élő generációkat. Szóval minket, a gyerekeink nem fognak tudni eltartani. Ezért megy afelé a törvényhozás, hogy benne lesz lassan a kafetériában a munkahelyi kreatórium. Tehát, hogy egy juttatás lesz, hogy ott helyben majd elhamvasztanak, és nem kell foglalkozni a családnak, mert a halálodig kell dolgozni, mert nem lehetsz nyugdíjas, mert nincs, aki megtermelje azt a pénzt. Mi lesz itt? Demográfiai krízis. Akkor folytassam. Szóval, hogyha az ember nem dugja a fejét a homokba, akkor elég furcsa kérdései támadnak. Fognak-e a gyerekeim egyetemre járni? Ki tudom én azt majd fizetni? Most még Balázsnak van esélyre, talán Blankának még lesz esélye rá, Leventének lesz. Kormány úgy néz ki, kivonul abból, mert nem bírja finanszírozni. Egy csomó kérdés. Szóval ott állunk az életnek a realitása előtt, és emlékeznünk kell arra, hogy a valóság nem csak ebből áll. A történelemnek nagyon sokszor voltak olyan időszakai, amik igazi nagy kataklizmák voltak, igazi nagy krízisek voltak. Akik akkor éltek, nem tudták, hogy hogy lesz tovább egyáltalán, mi lesz velünk. És nem volt rá emberi válasz. De akik éltek akkor Isten gyermekeiként, a reménység megtartotta őket, hogy nem tudjuk, mi lesz. Nem tudjuk, hogy lesz. De egy valamit tudunk, hogy ez a föld nincs magára hagyva, hogy az élő Isten törődik velünk. És vagy az lesz, hogy Jézus visszajön, és akkor végre ez a sok hajcő véget ér, és egy más korszak indul el. Ha nem, akkor pedig Isten valamit fog tenni. Hozzá tartozunk. És ez a reménység nagyon fontos, mert ha ez a reménység nem él bennünk, maga alá temethet bennünket ez a sok-sok dolog, ami körülöttünk történik. És nagy szükség van ma a világban olyan emberekre, akik nem csak ezekre a dolgokra tudnak nézni, hanem nem tudják megmagyarázni, hogy hogyan lesz, de azt tudják, hogy az élő Isten nem hagyta magára ezt a világot. Szóval a korintusiak tudtak reménykedni, legalább reménykedtek. Éle bennünk is a reménység, amikor ezekkel a dolgokkal szembeállunk, és halljuk ezeket a híreket. Nagyon fontos, hogy tudjatok reménykedni az élő Istenben. A második szó, amit szeretnék kiemelni, hogy reménykedtek a Krisztusban. Szóval nem csak simán volt egy reménység bennük, hogy vagy lesz, majd valahogy lesz, olyan nem volt még soha, hogy nem lett sehogy se, hanem hogy a Krisztusban tudtak reménykedni. Azt mondja itt az ige. A korintusiakról ez is elmondható volt, hogy valahogy ez a reménység hozzákapcsolódott az Úr Jézushoz az életükbe. Hát ez felveti azt a kérdést, hogy ahogy nézzük mi az életnek a dolgait, a problémáinkat, meg azokat a dolgokat, amiket látunk magunk körül, azokkal el tudunk-e a reménységen keresztül Krisztushoz jutni. Hogy ebben az egész dologban Jézus mellettünk áll, velünk van, vagy csak magunkba tudunk reménykedni? Az ember ösztönösen keresi a kiutakat. Mi is? Akkor mit kéne tanulni? Milyen szektor az, amiben a gyereket, ha benyomnánk, az élni fog tovább, az nem fog tönkre menni, ott talán talpon tud maradni. Milyen biztosítást kössünk, hogyha összedől a nyugdíjrendszer, akkor ne halljunk éhen, és keressük a megoldásokat. Oké, normális, rendben van, de Jézushoz is elvisze ez a probléma, és az a reménység, ami bennünk van. Oda kapcsol-e az Úr Jézushoz, hogy a földi jelen élethelyzetekben kapcsolódni tudjunk hozzá. Hogy ez a dolog, ez nem csak az ügyességünkön múlik, nem csak a kapcsolatainkon múlik, nem csak a megtakarításainkon múlik, nem csak az okos, probléma megoldó döntéseinken múlik. Elsősorban Isten arra hív bennünket, hogy mindezt látva még inkább tudjunk az Úr Jézusban megbízni és hozzá kapcsolódni. Ugyanis a reménységnek a természete az, hogy nem csak a múltat, a jelent és a jövőt kapcsolja össze, hanem egy másik dimenziót is, összekapcsolja a földet és a mennyet. Akiben igazi élő reménység van, amit Isten tud ajándékozni, az látja a kapcsolatot a föld és az ég között, és tudja, hogy az a valaki, aki a mennyei szentélybe ment be föláldozni magát, és örök váltságot szerezni, az most a menny tróntermén, a trónon ül. És az igazi reménység beemeli a szívedet oda a trónterembe is. Az a reménység, amit Isten akar adni nekünk. A Róma 15.13-ban azt olvassuk, hogy Isten a reménység Istene. Azt mondja itt a Biblia, hogy a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. A Szentlélek különleges munkája, hogy a reménység Istene betölt minket reménységgel, és abban bővölködni tudjunk. olyan korban és olyan időszakban és korszakban, amiket mi most élünk. Az élő Isten, a reménység Istene ajándékba tudja adni nekünk ezt a reménységet, és nagy szükségünk van rá. A következő kifejezés, amit szeretnék kiemelni, hogy ebben az életben, ugye azt mondja itt az ige, hogy csak ebben az életben reménykednek a Krisztusban azok az igazi nyomorultak. Tehát jó, ha tudunk reménykedni. Jó, ha reménységünk Krisztushoz köt minket, és Krisztusban tudunk reménykedni. De még mindig ott van valami, egy kis probléma, hogy de csak ebben az életben tudunk Krisztusban reménykedni. Ugye a korintusiakról el lehetett mondani, hogy élt bennük a reménység, sőt, hogy Krisztusban reménykedtek, de a gond az volt, hogy csak ebben az életben, csak erre az életre nézve reménykedtek a Krisztusban. Ez a szó, hogy csak, ez a görögben egy olyan szó, amit jól ismerünk, ez a mono ebből származik, akik ilyen hifisták, tudják, hogy mi a különbség a mono meg a sztereó között. Na, erre hív minket Isten, hogy nem mono keresztények legyünk, hanem sztereó keresztények. Tehát, hogy ne csak egy csatornánk legyen, aki látja az itt és mostot és a világot, hanem, hogy valami mást is lásson, följebb is, vagy távolabb is tudjon nézni. Tehát arra hív bennünket Isten, hogy a reménységünkkel messzebbre is nézzünk. Ne csak azt lássuk meg a földi életünkben, ami itt és most van, hanem abban, ami itt és most van, valahogy sejtsük meg, lássuk meg azt, ami az örökké valóságban is van. Ugyanis arra lettünk teremtve. Minket Isten az örökké valóság számára mentett meg. Itt az ige arra hív bennünket, hogy ismerjük azt fel, és higgyük azt el, hogy csak egy életünk van. Nem kettő. Egy. Nem úgy van, hogy most élem az egyik életemet, meghalok, azt utána következik a másik élet. Hanem úgy van, hogy Isten bementett az örökké valóságba, és amikor az Úr Jézust elfogadtam, elkezdődött az az élet, ami a halálon át. Tehát ott lesz majd egy fázisváltó, és lesz majd a dimenziók között egy váltás, de a lényegét tekintve az örökké valóság itt és most már jelen van az életemben. És nagyon fontos, hogy ennek a fényénél nézzem azt, ami itt és most zajlik. Megtaláljam azt a kérdést, és valahogy Istentől elvegyem azt a választ, hogy Uram, a jelen problémáiban benned reménykedve, mit akarsz mondani nekem az életről, a nagybetűs életről, amiben benne van az örökké valóság is? Hogy nem csak erre az életre nézve reménykedjek Krisztusban. Ugye itt az ige nagyon hangsúlyozza ezt, hogy nem az a baj, hogyha ennek az életnek a dolgai között Krisztusban reménykedünk, vagy ezeknek az életnek ezek a dolgaival kapcsolatban Krisztusban reménykedünk. Nem ez a baj. Az a baj, ha csak erre nézve reménykedünk Krisztusban. Különbség van a kettő között. Isten szeretné, hogyha elfogadnánk, hinnénk benne, tudatosodna bennünk újra és újra, hogy elhinnénk, hogy ő neki fontosak vagyunk, és hogy ami velünk történik, azt ő szemmel tartja. És reménységünk legyen, hogy amíg a földön élünk, gondja lesz arra, hogy mi lesz velünk. Nem azt mondja, hogy semmi gond nem lesz, semmi nehézség nem lesz, nem lesz fájdalom. Nem ezt mondja, csak azt, hogy higgyük azt el, hogy velünk lesz, benne lesz az életünkbe. A második dolog szeretné, ha megértenénk, hogy egy életünk van, és hogy az örökké valóság hozzátartozik. És ami itt és most történik velem, abban szeretné, ha fölvenném ezt a kettős dimenziót, amit mondtam a kötéltáncos, hogy igen, nézzek rá, hogy mi zajlik, de nézzek egy kicsit távolabb is, mert akkor nem fogom elveszteni az egyensúlyomat. Hogy az örökké valóságban lássam benne azt, ami itt is most zajlik. Például ne csak azon gondolkodjam, hogy a gyerekemet milyen irányba orientáljam. Nekünk ez egy aktuális kérdés. Hanem valahogy segítsek neki föltenni a legfontosabb kérdést, hogy Isten mit akar veled, azt is kérdezd meg. Ne csak azt, hogy melyik gazdasági szektorban fogsz boldogulni, hanem hogy vajon az élő Isten terve veled mi. És nem is olyan egyszerű. Zsigerből egy szülő azt mondja, hogy szeretném, hogy a gyerekemnek jó sora legyen. És hogyha úgy látom, hogyha jó irányba megy, megnyugszom. De az Úr azt mondja, hogy ne nyugodj meg ezen. Hát az egy kérdés, hogy mit fog itt csinálni, de az is kérdés, hogy én mire akarom őt készíteni. és hogy abban a tervben, abban az akaratban benne legyen. Tehát Isten szeretné ezt a két dolgot, ő jelen van, és szeretné, hogyha hinnénk, hogy gondja lesz ránk, és hogyha fölvennénk ezt a kettős nézőpontot, hogy itt és most, és az örökké valóságban, hogy néznek ki a dolgok. Az Úr Jézus tanít erről a Máté 6-ban. Ugye azt mondja, hogy ezért mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit tegyetek és mit igyatok, sem azt, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. És úgy folytatja, hogy ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyünk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy mindenre szükségetek van. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Figyeljétek meg, hogy az Úr Jézus hogy kapcsolja össze az itt és mostat és az eljövendőt. Az Úr Jézus nem tesz két dolgot. Egy, nem beszél lekicsinlően a szükségleteinkről. De nem azt mondja, hogy ne aggódjatok már, hát ezek nem fontos dolgok. Ja, hogy holnap éhen haz. Hát, ja, de ez nem lényeges. Nem ezt mondja. Nem kicsinli le. A másik, hogy soha nem beszél a szükségleteinkről úgy, hogy nem mutatna rá arra, hogy mindez az örökkévalóság szempontjára nézve fontos most Istennek. Hogy ő neki nem azért fontos, hogy most ne halljak éhen, azért gondoskodik, mert az életemmel itt a földön akar kezdeni valamit, ami az örökkévalóságra nézve jelentős. Gondoskodni fog rólad itt és most, mert az életben akar tartani azért, mert el akar végezni benned valamit. A jelen és a jövő Isten szemében ott van egyszerre veled kapcsolatban. És ezért mondja az Úr Jézus, hogy amit én szeretnék tőletek, hogy legyen egy először meg egy másodszor. Hogy keresd először az Isten országát. Az Isten országát, ami itt most jelen van, és egyébként folytatódik az örökké valóságon át. Ezt keresd először, és azt fogod tapasztalni, hogy egyébként Isten pedig segíteni fog mindenben, mert tudja, hogy szükséged van rá. Tehát mi következik ebből, hogy vedd komolyan az élet dolgait, a szükségleteidet, a reménykedj Krisztusban ezekkel kapcsolatban. De ne csak ezekkel kapcsolatban reménykedj Krisztusban. Az itt és most történő dolgaiddal kapcsolatban tedd föl, hogy Úr Jézus, ezeken keresztül hogy akarsz készíteni engem az örökké valóságra? Ez az élet felkészülés. Valamire, ami még szebb, még jobb, még különlegesebb lesz. És ez nem azt jelenti, hogy ne törődjünk ezzel. Ugye az egyház évszázadokon keresztül kábítószernek tartotta a mennyországról szóló tanítást. A nyomorúba tartott embereknek, hogy ne törődj vele, hogy elnyomnak, kizsákmányolnak, majd a mennybe megkapod jutalmadat. Semmi se volt messzebb Isten akaratától. Ez nem azért kell, ez azért kell, hogy élvezd az életet, amit Isten adott, ami jó és szép. Vedd örömmel! Fogadd el a fájdalmat, az is hozzá tartozik, a sebeket. Éld meg, azt is. De mindezekkel úgy éljél, hogy tudd, hogy ez csak a kezdet. Ez csak a nyitány. Nem tudom én hányan szeretitek a zenét. A nagy műveknek ott vannak a nyitánya, a legtöbb tétel megszólal benne, de aztán utána jön majd a kibontás, az igazi nagy mű. Hát erről van szó. Élvezd a nyitányt, de tudd, hogy még többre lettél elhívva, hogy itt és most boldog légy és boldogulj. Ez is benne van Isten tervében, de ettől sokkal több van benne. Még többet akar neked adni. És fontos, hogy ez az én és a te szemlélet módodban benne legyen. Tehát összegezve, nem baj, ha egy keresztjén ennek az életnek a dolgaival kapcsolatban Krisztusban reménykedik. De az baj, ha csak ennek az életnek a dolgaival tudok eljutni az Úr Jézushoz. Ha csak az izgat, hogy itt és most mi lesz velem, az baj. És ha nem kapcsolódik a jelennel össze a jövőm. Szeretnék egy ilyen PowerPointot bemutatni nektek, Hajni kivetíti, segít nekünk. Az interneten találtam egy érdekes kis párbeszéd egy ikerpárnak az anyamében. Két kis mazga... Na, leveszem ezt. Tehát két kis magzat beszélget az anyamében, és fölteszik egymásnak a kérdést. Te hiszel a születés utáni életben? Természetesen, mondja a másik. A születés után valaminek következnie kell. Talán itt is azért vagyunk, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik. Hát ez butaság. Semmiféle élet nem létezik a születés után. Egyébként is hogyan nézne ki? Hát ezt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott, mint itt. Talán a saját lábunkon fogunk járni, és majd a szájunkkal leszünk. Lép tovább, hogy hát ez ostobaság. Járni nem lehet. És szája lenni? Hát ez meg végképp nevetséges, hiszen mi a köldökzsinóron keresztül táplálkozunk. De mondok én neked valamit, a születés utáni életet kizárhatjuk, mert a köldökzsinór már most is túlságosan rövid. De valami biztos lesz, csak valószínűleg minden egy kicsit másképp, mint amihez itt hozzászoktunk. De hát onnan még senki nem tért vissza soha. A születéssel az élet egyszerűen véget ér. Különben is az élet nem más, mint örökös zsúfoltság a sötétben. Én nem tudom pontosan, milyen lesz, mondja a másik, ha megszületünk, de minden esetre meglátjuk a mamát, és ő majd gondoskodik rólunk. A mamát? Te hiszel a mamában? És mégis ő hol van? Hát mindenütt körülöttünk. Benne, és neki köszönhetően élünk. Nélküle egyáltalán nem lennénk. Na, én ezt nem hiszem. Én soha semmiféle mamát nem láttam, tehát nyilvánvaló, hogy nincs is. Na, de néha, amikor csendben vagyunk, halljuk, ahogy énekel. És azt is érezzük, hogy simogatja körülöttünk a világot. Tudod, én tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet még csak ezután vár ránk. Hát ez egy aranyos kis sztori. De jól kifejezi ezt a jellegű problémánkat. Ahogy az anyamében eltöltött 9 hónap felkészülés, az anyaméhen kívüli 60, 70, 80, 90 évre, ugyanúgy a Földön eltöltött 60, 70, 80, 90 év felkészülés az örökké valóságra. Minden, ami itt és most velünk történik, annak jelentősége van Isten szemébe, az örökké valóságra nézve. Ezért arra hív Isten bennünket, hogy akármilyen időszakot él meg most a világ, és bármennyire nem tudjuk, hogy hova fognak ezek kijutni, tanuljunk meg reménykedni Krisztusban, nem csak erre az életre nézve. Hogy ami velünk itt és most történik, azzal kapcsolatban tegyük fel a kérdést, hogy Uram, hogy függ ez össze azzal, amiért most itt vagyok, hogy fölkészüljek arra a csodára, ami rám még vár. Mondtam, hogy meg akarlak sérteni benneteket, remélem lejött, hogy egyáltalán nem. Viszont ez egy nehéz kérdés nekünk. Az Úr Jézus ma arra hív, hogy egy becsületes választ adjunk erre a kérdésre, hogy van-e reménység benned? Az első, nagyon fontos. Ha van reménység, akkor tudsz-e Krisztusban reménykedni azokkal kapcsolatban, amikkel reménykedsz? És ami még ettől még fontosabb kérdés, hogy amikor az Úr Jézusban reménykedsz, csak a földi dolgokkal kapcsolatban reménykedsz benne? Vagy meglátod azt, hogy ami itt és most veled történik, történhet, vagy történni fog, az beleilleszkedik egy még csodálatosabb tervbe, és az is érdekel, és azzal kapcsolatban akarsz igazán reménykedni. Itt és most az örökké valóság miatt akarsz Krisztusban reménykedni. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, jól ismersz bennünket, és köszönöm neked, hogy te tisztában vagy azzal, hogy nekünk mennyire nem könnyű sokszor úgy élni és járni itt a Földön, mint akik az örökké valóságba is néznek. Bocsásd meg, amikor nincs reménységünk. Bocsásd meg, amikor van reménységünk, de nem veled kapcsolatban, amikor a saját képességeinkben, pénzünkben, barátainkban, kapcsolatainkban, tehetségünkben reménykedünk helyetted. Bocsásd meg, amikor benned reménykedünk, de kizárólag csak azért, hogy valami jobban menjen, könnyebb legyen, több legyen, megoldódjon. És mindezt úgy, hogy nem tudjuk megérteni, hogy ami itt és most történik velünk, az egy még jelentősebb dolognak a része. Köszönjük, Úr Jézus, hogy nagy türelemmel vagy hozzánk, és szeretsz bennünket, és arra hívsz, hogy maradjunk meg melletted. És arra hívsz, hogy meglássuk, hogy a mi sorsunk az benned biztos, és hogy az élet az az örök élet. Itt és most már elkezdődött, és itt és most semmi nem jelentéktelen a te szemedben. És hogy itt és most bármi történik velünk, az formál minket, készít minket. Legyen az jó és örömteli, vagy legyen fájdalmas. Azon keresztül, minden keresztül te ott vagy. És készítesz minket a legszebbre. Segíts, hogy így tudjunk benne lenni teljesen ebben az életben, hogy ne legyünk ilyen távolba révedezők. De óvd meg minket attól, hogy csak földhöz ragadtak legyünk. Attól, hogy tudjunk ilyen értelemben sztereó keresztjének lenni, akik teljesen kapcsolódnak ehhez a világhoz, benne élnek teljes szívükkel, de benne élnek abban a világban, ami még ettől is nagyobb, és már most jelen van, és egyszer ki fog teljesedni, és mindent ki fog szorítani, ami nem az Isten országába tartozik. Köszönjük a te keresztedet, amely értünk át, a halálodat, feltámadásodat, és azt a kapcsolatot, ami veled összeköt bennünket. Kérünk, hogy adj nekünk élő reménységet, te benned. Amen.